Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ha villan egy vaku, mindenkinek az ő neve ugrik be. Friedman Endre, vagy ahogy inkább ismerik, Robert Capa híres mondása volt, ha nem elég jók a képeid, nem voltál elég közel. Ő a magyar és a nemzetközi fotótörténet illusztris figurája. A 20. század egyik legjelentősebb fotóművésze, aki főként dokumentarista alkotóként és haditudósítóként vált ismerté. Capa ambíciózusságát mi sem igazolja jobban, mint hogy azért változtatta meg nevét, mert bízott abban, ha kellően amerikai a hangzása, jóval több munkalehetősége lesz. Szüksége is volt rá, hiszen habzsolta az életet. Robert Capa egy szemében forgatta fel a fotóművészetet, lebilincselő korát meghaladó technikai megoldásai és témaválasztásai a világ máig legismertebb fotósává tették. A világsikert egyébként a Milicista halála című képe hozta meg számára. A fotó 1936-ban készült a spanyol polgárháborúban, ám keletkezésének története máig tisztázatlan. A 70-es években ugyanis egyre erősebbek lettek azok a hangok, akik szerint a kép megrendezett. Noha ezt semmi és senki nem bizonyította azóta sem. Capa sokakat megihletett, köztük Steven Spielberget is. Például a Ryan közlegény megmentése című moziának nyitó jelenetét a fényképész híres, elmosódott fotósorozata inspirálta.
Ez a Felforgatók, a Bátrak podcastje Kadarkai Endrével.
Az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott ösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik átírják a játékszabályokat, szembe mennek az árral, és sikerre visznek valamit, amiben hisznek. A múlt magyar felforgatójának története után folytassuk a jelen egyik úttörőjével, aki meg sem állt a Berlin és a New York maratonig, mert ha másoknak megy, akkor neki is. Egy orvosi műhiba miatt került kerekesszékbe, lábait születése óta képtelen mozgatni. Fenyvesi Zoli minduntalan keresi az újabb és újabb kihívásokat. Ezúttal vele beszélgetek. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a Volvo Autó Hungária mellénk állt. Hogy miért találtunk egymásban méltó partnerre? Hallgassátok meg!
A Volvo maga is egy felforgató, aki az iparági rutinokat örökösen megkérdőjelezve dolgozik egy biztonságosabb, fenntarthatóbb és személyre szabottabb jövő megteremtésén. A felforgatók stábjához hasonlóan a Volvónál is hisznek abban, hogy mindannyiunknak megvan a lehetősége maradandó változásokat előidézni és értéket teremteni. A régmúlt és napjaink felforgatóinak történeteivel és gondolataival erre szeretnének benneteket inspirálni. Tartsatok velünk, és legyetek ti a jövő felforgatói!
Azt hírlik rólad, hogy te egy örök optimist, örök derűs, örök vidám ember vagy, ez igaz?
Igaz.
És azt hogy kell csinálni?
Hát egyrészt így belülről is jön, szóval alapvetően is én azt gondolom, hogy nem, szóval nem nagyon tudok haragudni senkire, vagy így rossz kedvű lenni egy ilyen, nem tudom, egy-két óránál tovább, illetve valahogy úgy, nem tudom, ha azon keseregnék mindig, meg azon gondolkoznék, hogy mennyi negatív dolog történik velem, akkor most nem itt beszélgetnénk valószínűleg, mert már beleőrültem volna, vagy pedig annál rosszabb. Úgyhogy inkább igyekszem a pozitív oldalát nézni mindig mindennek.
Erre meg kell tanítani az embernek saját magát?
Szerintem, nem tudom, nekem én azt gondolom, hogy valamennyire tényleg az, hogy belülről jött, szóval nem kellett ezt így annyira tanulni, hogy na akkor most. De vannak, tehát hogy azért vannak olyan napjaim, amikor bezárkózom, lehúzom a redőnyt, és senki ne szóljon hozzám, nem tudom, egy napon keresztül, szóval vannak azért ilyen napok is, de az átlag többség az inkább az, hogy jókedvű.
De minek kell történnie, hogy lehúzza redőnyöket, és kicsit fáj magadnak?
A télnek például. Télen, amikor ott indul a nap, hogy leesik a hó, és akkor a kerekesszékkel baromira ki nem tudok mozdulni még a házból sem, mert hogy nincs eltakarítva, és akkor folyamatos akadályok, aztán mondjuk a buszra nem tudok felszállni, mert nem akar segíteni a buszvezető, aztán nem tudom, jön még másik három dolog, amitől azt érzem, hogy na jó, akkor engedjük el, és akkor inkább jobb, ha otthon maradok. Szóval, hogy nagyjából ilyenek tudnak kimozdítani ezekből.
És ez meddig tart nálad egy ilyen állapot?
Egy-két nap max. Tehát, hogy az, amikor már túl sok volt úgy minden, és akkor elértem a tűrőképesség határára, és akkor egy-két napig, akkor most senki ne szóljon hozzám, akkor most nézek valami filmet, vagy sorozatot, vagy valamit. Aztán valahogy egy-két napon belül ott vagyok, hogy na jó, akkor most beszélgetnem kell emberekkel, én folyamatosan beszélek, szóval ez meg a másik, hogy akkor most így társaságra van szükségem, és akkor ez úgy ki is mozdít.
Sok olyan sorstársadat ismered, akinek ez nem megy olyan könnyen? Mármint a kilábalás, a jó kedv, a folyamatos harmónia fenntartása, és inkább a kesergés uralkodik el rajta?
Nem.
Nem?
Inkább olyanokat ismerek, akik szintén pozitív szemlélettel vannak. Talán elmondható, hogy én azért olyan emberekkel is veszem körül magam, akik...
Tudatosan?
Akik, hát szerintem igen. Hogy azért úgy egymást motiváljuk, meg engem is motiváljanak, hogy menjek előre, és a saját barátaim is, ha tényleg vannak egyes ilyen depresszív napok, akkor azért ők is ki tudnak ebből rázni, hogy na jó, akkor most mi a problémád? Ja, az, hogy nem segített a buszsofőr, hát életed legnagyobb problémája ez legyen. Úgyhogy...
De van ilyen, hogy nem segít a buszsofőr?
Van. Most még a pár nappal ezelőtt is volt olyan, hogy ott álltam a megállóban, picit előrébb megállt, mire oda sétáltam, hogy akkor vagy oda gurultam, mert ugye ezen is szoktak megakadni emberek. Szóval mire oda mentem a buszhoz, addigra egyszer csak becsukta az ajtót, és elindult. És akkor néztem, hogy hát akkor jó, akkor várunk 10 percet. Ez mondjuk tényleg megint csak egy olyan dolog, hogy nem tudom, mínuszfokban 10-15 percet várni, az már annyira nem jó. És akkor tudod, ilyenkor az ember bele tud menni abba, hogy miért kaptam ezt, ez vajon egy kihívás, stb. Szóval én el tudok menni ilyen filozófikus magaslatokba is akár.
Mire jutsz általában? Miért kaptad?
Majd, ha megvan a végleges válasz, akkor szólok, de nem tudom, néha én inkább próbálok kihívásként tekinteni rá, tehát hogy azért, hogy mit tudok ebből kihozni, de vannak olyan napok, amikor meg ott vagyok, hogy úristen, ez valami büntetés lehet, biztos, hogy nagyon rossz ember voltam az előző életemben, vagy franc tudja, aztán meg néha azon is gondolkozom, mert hogy ugye van az a félrelátásmód is, hogy ezt az ember választja, amikor mielőtt megszületik, és akkor mindig elgondolkozom, hogy ennyire őrült voltam, hogy én ezt választottam, vagy ennyire jó életem volt előtte, hogy most azt mondtam, hogy na, akkor most legyen egy ilyen, hogy akkor most kerekesszékben.
Sokat perlekedtél, vagy perlekedsz a sorsa?
Tinédzserként igen, most már nem. Tehát tinédzserként azért ilyen 16 évesen, amikor ott vagyok, hogy folyamatos kérdések áradat, hogy mi lesz belőled majd, mivel fogsz foglalkozni, hogy képzeled az életedet, stb. Akkor azért úgy voltak olyan pillanataim, hogy akkor most mégis én magam sem tudom, hagyjál már ezekkel a kérdésekkel. Most már azért úgy nagyjából megvannak, hogy akkor miket szeretnék, talán így ilyen egyenes úton megy az életem. Vannak néha azért ilyen kimozdító pillanatok, de szerencsére azt mondom, hogy megtaláltam úgy nagyjából önmagamat, és jóban is vagyok önmagammal.
Az nagy munka azért. Mindenkinek.
Igen.
Ugye ez egy orvosi műhibának köszönhető, ez a te állapotod. Elmondott két mondatot, hogy pontosan hol hibázott az orvos?
4,38 kilóval születtem, és farfekvésesként akartam a világra jönni, viszont erre nem volt lehetőség, úgyhogy későn császároztak, és császározás közben, ahogy kiemeltek, megszakadt a gerincemben a nem tudom, hanyas csigolya. Szóval ez megint olyan, hogy ha kérdezik, talán fogalmam sincs, hogy most melyik nem érintkezik. A lényeg ugyanaz, hogy nem tudom mozgatni abszolút a lábaimat, soha nem is tudtam, és ez azóta sem változott.
Ez a szüleid számára nyilvánvaló volt rögtön az első pillanattól?
Hát a megszületésem után igen, mert hogy ugye így tartottak, és akkor a lábaim azok így jobbra-balra mozogtak, meg hát ugye az orvosok is mondták, sőt az első orvosi korlapomra az van ráírva, hogy nem leszek képes mozgatni a lábaimat, számítógéppel fogok tudni majd kommunikálni és a plafont bámulni. Tehát engem már ott leírtak az elején.
Anyukád hogy állt mindenhez? Mármint, hogy leírják a gyerekét, ha csak ugyanígy történt.
Hát ő is kitartó, szóval, hogy ha azt kell mondani, hogy honnan jött, akkor azt mondanám, hogy mindenképpen tőle, úgyhogy ő abszolút nem adta föl, és azt mondta, hogy felnevel a saját tudása szerint.
Egyedül, ugye?
Egyedül, igen, nekem a szüleim elváltak, és apával nincs is. Hát most már van, de eddig nem volt kapcsolatom rá.
Ők tulajdonképpen még a terhesség alatt szétmentek?
Igen.
És te mikor találkoztál vele először? Tehát a te fejedben hogy élt apa képként, vagy apaként ő?
Amikor megszülettem, akkor apa azért úgy próbált részt venni az életemben, ő például itt babaúszásra, meg ilyenekre, úgyhogy vannak ilyen emlékképeim például még nagyon kicsiként is. Aztán egy idő után apai nagymamámhoz én nagyon sokat jártam, és ott találkoztam bele, és akkor ott ilyen óvodáskorom környékén egyszer csak nem jött többet. És akkor, mint egy ilyen, nem tudom, szomorú kiskutya álltam az ajtó előtt, hogy na majd jön apa mindjárt, mert az a nap van, amikor szokott jönni.
Neked indokolta valamivel?
Nem, hát ilyen, és kész. Ez volt aztán pár évvel később a válasz, hogy ő ilyen típus.
Uh-huh. És akkor nem is volt hosszú évekig semmilyen kapcsolat köztetek?
Hát évekig nem, aztán én 14-15 évesen felcsesztem magamat, hogy miért nincs apám, és hogy akkor na most igenis megkeresem, és nagyinak a telefonjából kinéztem a számát, írtam neki egy SMS-t, hogy szeretnék találkozni, akkor ő válaszolt, hogy neki nem jó, akkor én erre még jobban mérges lettem, és mondtam mamának, hogy na akkor most szedd rendbe a fiadat, mert látni akarom. Találkoztunk, jól összevesztünk, mert ugye bennem volt egy jó pár felgyülemlett idegesség, méreg, hasonlók, és aztán akkor utána nem is nagyon beszéltünk, egészen nem tudom, 2-3 évvel ezelőttig.
És akkor mi történt?
Mama miatt kezdtünk el beszélni.
Az ő édesanyja miatt?
Az ő édesanyja miatt, igen, mert hogy nekem nagypapám meghalt, és aztán ő apa járt a nagyihoz sokat segíteni neki, és akkor volt, hogy hívtam a mamát, akkor ott volt, és akkor beszéltünk esetleg egy-két mondatot, mert ő vette fel a telefont, hogy majd mindjárt jön. Aztán most a mamának romlott az állapota, és emiatt most majd, hogy nem válaszol, napi kapcsolatban vagyunk, ami egy elég érdekes sorsfintor, vagy nem tudom, játéka megint, hogy az abszolút 28 évig alig lévő kapcsolatban most ott vagyunk, hogy majd, hogy nem minden nap beszélünk.
És szerinted a baj hozott össze benneteket?
Én azt mondom, hogy már előtte is azért megvolt egyfajta olyan kapcsolat, hogy úgy én már nem vagyok rá mérges, ő meg úgy van, hogy nyitna, de mindenképpen a baj hozta úgy össze, hogy na, akkor most muszáj beszélnünk.
És úgy nagyjából egész berendeződni látszik már, hogy kibeszélitek magatokból azt, ami felgyülem lett?
Igen.
Sok olyan helyzet volt, amikor úgy azt érezted, hogy hol van ő?
Főleg azért így általánosban, meg gimiben, amikor úgy beszélgetsz a többi diáktársal, és akkor mondják, hogy jaj, most apánál leszek, most anyánál leszek, mert ugye ott is elváltak a szülők. Én pont oda jártam iskolába, ahol neki így a lakása egy ilyen pár saroknyira volt, úgyhogy azért az úgy, nem tudom, néha olyan volt, hogy de jó lenne most apánál lenni, mert akkor csak 5 perc alatt bemehetnék a suliba. Szóval voltak olyan helyzetek, igen, amikor azt éreztem, hogy hiányzik, meg jó lenne, de ettől függetlenül a család többi tagja, azt kell mondjam, hogy betöltötte mondjuk azt a szerepet, vagy nem tudom.
Az orvossal mi lett aztán? Mert anyukád akkor ezek szerint egy nagy igazságérzettel megáldott, kitartó és egy nagyon talpra esett nő. Beszélte az orvossal azóta?
Nem beszéltünk azóta se ő, se én. Nem változtat semmit, hogyha én most így, nem tudom, szemtől szembe leülök vele, és akkor azt mondom, hogy...
Biztos, hogy nem változtatna?
Szerintem nem.
Az emberből nem tűnik el sok-sok év tehetetlenségi érzete? Egyszer csak elmondja. És megkönnyebbül. Nem fog változni semmi, de a lelke lehet, hogy megkönnyebbül.
Maga az orvos felé ilyen érzés nincsen.
Tehát, nincs?
Hogy az, hogyha én most leülnék vele, és azt mondanám, hogy miattad vagyok itt, nem leszek se több, se kevesebb attól, hogy ezt most megbeszéljük.
Haragudtál rá valaha?
Szerintem igen, de van, hogy megszépülnek az emlékek, és valahogy talán ez is egy ilyen mappába került, hogy mostanra már így nem. De akkor szerintem igen. De valahogy inkább nem tudom mindig a sorsa, hogy miért én vagyok a nem tudom hanyadik ember, aki mondjuk így jár. Mert hogy azért 92-ben születtem, nem én voltam az egyetlen, mert hogy jártunk ilyen mozgássérült táborokba, és aztán ott is voltak oxigénhiányos, meg különböző ilyen orvosi műhiba által kerekesszékbe került fiatalok, szóval, hogy talán ott egy kicsit azért így most ez hülye hangzik, de hogy azt éreztem, hogy nem vagyok ezzel a helyzettel egyedül.
Arra te emlékszel, amikor először szembesültél azzal már, hogy amikor felfogja ezt a gyerek érdeme szerint, hogy ő egy kicsit más, mint a többiek?
Fúha, hát a legelőször talán az, amikor én nagyon szerettem Mekibe járni, és ott a játszóházba, és ott a gyerekek megkérdezték, hogy mi a helyzet, én mondtam, hogy nem mozog a lábam, és játszottunk tovább, szóval hogy alapvetően úgy nem éreztem meg különböztetést, inkább akkor, amikor az egyik gyereket elrántotta az anyukája, és azt mondta, hogy vigyázz, elkapod, és akkor ez nekem egy kicsit ilyen meglepő volt, hogy mit kap el meg, hogy akkor most mi, mert hogy ugye ő a gyermek bénulása asszociált akkor az anyuka. Anya akkor, amikor kérdeztem tőle, akkor azt mondta, hogy hát a néni buta, engedjük el. Aztán később, mert hogy ez annyira tényleg megmaradt a fejemben, később elmagyarázta, hogy miről van szó, meg én is utána néztem egy kicsit jobban a dolgoknak. De hogy talán ez volt a legelső, aztán később, amikor az általános iskolába jártam, akkor kaptam meg az első kerekesszékemet, ott szembesültem aztán még jobban ezzel, hogy mik a korlátok, tehát hogy főként a lépcsők, hogy akkor hogy tudok majd lejutni, feljutni, segítséget kérni, nem érem el a polcot, úgyhogy inkább ott derültek ki ezek.
Az egy tudatos döntés volt édesanyád részéről, hogy a te döntésed volt, hogy nagy szociális életet éltél, tehát barátkoztál, nem kerekesszékes fiatalokkal is kiépítetted a kapcsolatot. Szerintem emögött kell legyen valami tervszerűség, vagy valami pedagógiai érzék, nem?
Terv az mindenképpen volt abból, hogy én a Petőfi Intézetben jártam, ahol ugye csak fogyatékkal élő gyerekek voltak, és aztán utána általánosban és gimiben pedig már csak épekkel jártam, és én voltam az egyetlen kerekesszékes. Ott azért az volt, hogy mindenképpen integrált iskolában legyek, de ott még nem volt meg az a, tehát hogy magában a suliban érdekes módon meg volt a szociális élet, tehát mindenkivel jól el voltam, és mindenkit ismertem kb. Főleg miután ötödiktől kezdve jártuk így az emeleteket, ez egy három szintes épület volt, és akkor meg kellett kérni a többieket, hogy segítsenek fel a lépcsőn, mint ahogy most is bejöttünk, ugye. Csak ott aztán három emeletet kellett megjárni mondjuk egy nap többször. Így aztán mindenkit megismertem, és elkerülhetetlen volt az, hogy na, akkor én most ott kukán üljek valahol, és ne szóljak senkihez.
Soha nem volt benned például, bocsánat, emiatt gát, személyremérzés, félelemérzés?
Nem, mert ahogy mondtam, nekem mindig jár a szám, és valahogy én mindig ilyen olyan voltam, hogy akkor legalább egy valaki hozzászólnak, és elkezdek beszélgetni. Úgyhogy így nem, tehát én nem voltam az a félős típus, hogy nem merek hozzászólni valakihez, ilyen problémáim nem voltak. De maga a szociális élet az véget ért ott, hogy vége volt a sulinak, és mindenki ment haza, és aztán én nem tudtam mondjuk a többiekkel menni, mert nem volt alacsony padlós tömegközlekedés, nem volt nagyon olyan hely, ahova be tudtunk volna ülni később, mert az akadálymentes, vagy olyan akadálymentes mosdó, vagy hogyha valakinek a születésnapja volt, és olyan helyen volt, ami megint csak lépcsős és lift nincsen, akkor oda én nem tudtam elmenni, szóval azért véget ért az élet egy kicsit ott, hogy na, akkor vége a sulinak.
De azt én jól sejtem, hogy ti édesanyáddal egy nagyon szoros és speciális szimbiózist alkottatok?
Igen.
Tehát ilyen értelemben egy kicsit így összekapaszkodunk válvetve.
Igen, de közben ő azért elég erősen az életre is nevel. Szóval nálam már tényleg kiskortól megtanított arra, hogy akkor, ha valahol vagyunk, akkor tudjak rendelni saját magamnak, tudjam a pénzt kezelni. 17 évesen meg kellett szereznem a jogsimat, a nyelvvizsgát letenni, a felsőfokú nyelvvizsgát utána. Szóval azért így volt egyfajta útontartás, hogy meglegyenek azok az alapok, amik így nagyjából az élethez kellenek.
Hogy jött aztán, hogy te elkezd sportolni? És nem is akárhogy?
A sport igazából egy táncsoporton keresztül indult, mert hogy én előtte, ez még nagyjára vezethető vissza, de hogy 14 évesen ott voltunk, hogy na, akkor valami sportot el kéne kezdeni, és ami szimpatikus volt, azt akkor a gerincem miatt nem ajánlották, ami meg nem volt szimpatikus, az meg jó lett volna, de nem érdekelt, szóval, hogy az ilyen, mit csináljunk akkor, és akkor volt egy kerekesszékes táncsoport, akik csak kerekesszékesekben álltak, és ők bevettek maguk közé, teljesen változó korosztály. Érdekes volt, hogy mindenkinek másfajta munkája is volt, mert hogy akkoriban mindig azt kaptam, hogy majd informatikus lesz belőled, fiam, és akkor ez egy kicsit azért így mindenképpen jó volt, hogy olyan emberek között is vagyok, akikkel meg tudom beszélni azokat a problémákat, amikkel mondjuk kerekesszékesként szembesülök.
Az informatikusság gondolom az állapotodból fakadóan jött, tehát hogy korlát lépett föl, hogy ott ez egy ülő foglalkozás, igen. És majd te az téged egyáltalán nem érdekelt. Volt benned egy olyan, hogy akkor is megmutatom? Tehát, hogy én nem ezt fogom csinálni?
Volt, aztán ezt fűszerezte az, hogy közben meg nagyon be voltam tojva, hogy úristen, de akkor mit fogok csinálni? És mi van, hogyha azt meg nem tudom csinálni? És én jogász akartam lenni, csak hát megint ugye tanulni is kell ahhoz, ha az ember jogász akar lenni, és az viszont már annyira nem volt meg. Úgyhogy nem vettek föl, akkor ott volt egy ilyen B-opció, hogy akkor most akkor mi legyen, és akkor jogi asszisztensi képzést végeztem, hogy azért csak azért is mégis csak nézzük meg, de aztán kiderült, hogy nem izgat annyira a jogi szakma vagy szféra, és akkor így lett a kommunikáció.
Meg aztán a sport, ami azért
igen,
egy főcsapás.
Tehát, hogy aztán a sport meg úgy jött, hogy 2011-ben az egyik táncostársammal találtuk ki, hogy na akkor 5-5 kilométert letekerünk majd az egyik ilyen versenyen váltóban. Ő előtte való este lebetegedett, hogy nem tudott eljönni, és akkor teljesen egyedül kellett egy új közegbe menni, ahol amúgy tártkarokkal vártak, és tényleg abszolút pozitív volt, hogy mindenki segítőkész volt, hogy önkéntes futók voltak mellettem, akik aztán az amúgy 10 kilométeres, mert hogy bevállaltam a másik 5 kilométert, és így végül a 10 kilométeres távon segítettek, az emelkedőnél egy kicsit toltak, szóltak, hogy milyen sebességgel menjek, úgyhogy ezeket mindenképpen jó volt.
Csak ha valaki esetleg nem tudna, hogy mindez hogy néz ki a gyakorlatban. Ezt hogy kell elképzelni, ezt a 10 kilométer megtételét a te helyzetedben?
Hát akkor kerekesszékkel, tehát akkor egy normál kerekesszékben tekertem, és akkor a kerekesszéket tolták a futók, hogyha éppen segítségre volt kicsit szükségem. Most pedig már egy handbike-a szoktam teljesíteni, ez egy ilyen háromkerekű eszköz, kicsit lejjebb van ültetve, és ugyanúgy ülő pozícióban kézzel kell tekerni. Kicsit ahhoz lehet hasonlítani ennek már azért a sebességét, mint egy bicikli, csak ülve is. Mondjuk a biciklin is ülsz, de hogy ülve és kézzel kell hajtani. Úgyhogy most pedig handbike-kal szoktam a félmaratonokat meg a maratonokat, és volt lehetőségem aztán a New York meg a Berlin maratonon is részt venni.
De hogy jött az egyikből a másik? Mert azért nagyon nagy különbség van az 5 kilométer meg a 42 között, mert annyi egy maraton.
Hát egymásra épülve, szóval azért nem úgy volt, hogy na akkor én most kitaláltam, hogy az 5 kilométer után egyszer csak 42, hanem hogy...
De hogy evés közben jött meg az étvágy?
Igen. Tehát, hogy maga az első alkalommal magával ragadott az egésznek az, hogy a betonon tekerhetek, akkora sebességgel mehetek, amekkorával én bírom, meg amekkorával szeretnék. Ugye ez megint egy kicsit, amit mondtam, hogy a suliba is szerettem szágoldozni, és ez aztán később is megmaradt, hogy is szeretek a kerekesztékkel egy kicsit így, vagy aztán most már a handbike-kal gyorsabban tekerni és feszegetni a határokat. És aztán jött a 10 kilométer, jött a 21, és aztán jött a 42.
De olyan félelem, óvatosság, vagy elővigyázatosság, vagy körültekintés soha nem volt benned, hogy hú, hát nekem ez még fog menni?
Nem tudom, nekem most már egy idő után átálltunk arra, hogy valahogy vonz az, hogy megnézem, hogy mennyit bírok. Szóval, hogy például a nagy terv az, hogy van az Ultra Balaton a 2.12, és hogy azt is jó lenne majd megcsinálni. Valószínűleg nem ebben az évben, mert most keveset készültem, de hogy valahogy most már inkább kicsit átálltam arra, hogy nézzük meg, hogy mi az a max, amit ki tudok hozni.
Az mi is pontosan? Tehát ott körbe mentek a Balatonon?
Igen.
Tehát hány kilométer?
212.
Hát az ötszörese a maratonnak.
Hát azt ebben igen.
Igen.
Úgyhogy, de tekerték már le így egyéniben handbike-osok, úgyhogy ha nekik ment, akkor van egy olyan dolog a fejemben, hogy akkor nekem is menni fog.
Az nagyon sablonos kérdés, hogy kinek bizonyítod ezt?
Igen, meg nem, és magamnak talán. Tehát tényleg inkább az, hogy azért szeretném, ha már ez a helyzet van, akkor megnézni, hogy mit bírok és mit tudok, de csak azt, ami érdekel. Szóval érdekes módon, ami nem érdekel, azt nem fogom erőltetni. De tényleg inkább magamnak. Szóval nincs olyan, hogy na akkor most nem tudom, utána teljesítek egy versenyt, és akkor kinyomtatom a nem tudom a oklevelet, és akkor nem tudom, körbe plakáthozom a volt iskolát, vagy bárkit, hogy na ehhez az nem intétek el, ez lett belőlem, blabla.
De mondjuk változtatott valamit rajtad, azt, amikor megcsináltad? Mondjuk nyugodtabb lettél, egy kicsit elégedettebb, egy kicsit harmonikusabb.
Az igen.
Igen?
Tehát, hogy az egy jó érzés volt, hogy na akkor ezt is sikerült, és hogy ez is pipa. Aztán utána van egy olyan érzés is, hogy na akkor hogyan tovább. Tehát például a New York-i 42 kilométer után azért ott volt egy ilyen, nem is tudom, pár hét rágódás, hogy na jó, akkor most megvolt úgymond a teteje az egésznek, hova tovább? Tehát mi a következő, mit lehet csinálni, vagy akkor ez így ennyi volt, és akkor engedjem el, mert nem tudom, én egy idő után, tehát hogy mint azóta voltam 2-3-szor még így a budapesti maratonon, de egy idő után olyan monotonná válik az egész, hogy nincs benne úgy akkor a kihívás talán megint.
De van ennek a bizonyításnak vége valahol, mert megcsinálod a Balatont, az 212, azt mondtad.
Igen.
Mi a következő?
Hát ott majd megint külföldi versenyek talán.
De még nagyobb távba gondolkodsz.
Szerintem nem hiszem, inkább a külföldi versenyekben az a jó, hogy ott viszont, amikor először vagy rajta, akkor nem tudod magát, tehát megnézheted a térképet, hogy megy az útvonal, megnézheted az emelkedőket, stb., de amikor ott vagy, akkor derül ki, hogy azt az emelkedőt, azt te hogy bírod. Tehát például New Yorkban is úgy volt, hogy én hiába néztem meg, hogy na, akkor a hídon majd áttekerni milyen lesz, amikor ott voltam, és nem tudom, 2 kilométeren vagy egy másfél kilométeren keresztül emelkedett, és még csak a felénél voltam, és azt éreztem, hogy jobban gurulnék már lassan hátra, mint előre, na akkor az olyan volt, hogy akkor most vagy az exit tábla, vagy megcsinálom, és akkor talán itt jött az, hogy kicsit bizonyítani magamnak és másoknak, akik hittek bennem abban az irányban, hogy én ezt meg tudom csinálni, igen, és akkor megcsinálom.
Volt olyan, aki le akart mindenről beszélni?
Volt a családban is többek között, sőt, amikor szerepeltem a filmben, akkor utána...
Tiszta szívben arról beszélünk.
Igen, a Tiszta szívben című filmben. Akkor utána volt a családom belül olyan, aki mondta, hogy jaj, minek kellett neked ebben a filmben szerepelni, és jaj, hát mennyire, hát hogy vulgáris, mert hogy sok a csúnya szó, meg hogy ez a lövöldözés, meg satöbbi, és hogy a Tilla csak kihasznált, szóval hogy azért voltak ilyenek, vagy a minek nekem ennyit tekerni, hogyha ennyire kifáraszt.
Ha már azt kérdeztem a maraton kapcsán, hogy valamifajta személyiség többletet adott, vagy valami nyugalomhoz, vagy elégedettségérzéshez segített hozzá. Ez a film, Tilla filmje, ennek a sikere, ennek az egésznek a felhagytása szintén járt benned egyfajta önbizalom fröccsel?
Igen. Volt előtte inkább egy félelem, és azt a félelmet nyugtatta meg az a fajta siker, ami utána volt. De előtte volt, azért én Attilának is éreztem, hogy nekem nincs az a lehetőségem, hogy most volt ez a szerep, és ha mondjuk ez nem tetszik az embereknek, akkor majd lesz egy újabb szerep, és akkor majd abban megkedvelnek, és elfelejtik, hogy jó, hát volt ez az alakítás, nem volt a legjobb, de hát mit én, a másikban milyen jó volt. Vagy nincs az, hogy nem ismernek fel az emberek, mert hogy azért ugyanúgy néztem ki a filmben, mint ahogy kinézek a való életben, szóval, hogy így fel fognak ismerni, és nem biztos, hogy azt én tudom majd kezelni, hogy az arcomban mondják, hogy te voltál az a srác abban a szarfilmben.
Ettől féltél?
Volt egy ilyen félelem.
De volt igen. Ilyen rossz tapasztalatod?
Nem, szerencsére.
Csak jó?
Hát személyesen csak jó, online azért az emberek jobban meg tudnak szólalni, de hát ez meg ilyen.
Írnak mindenfélét.
Úgyhogy a kedvenc kommentem az volt, hogy rosszul játszottam el a kerekesszékest, úgyhogy itt éreztem azt, hogy lehet, hogy ez az a komment, amire, vagy ez az a dolog, amikor el kell engednem azt, hogy ki mit gondol.
De adott egyfajta elégedettségérzést, így utólagosan visszatekintett? Tehát nagyon bánnád, ha ez kimaradt volna.
Biztosan. Tehát, hogy jó élmény volt, és nem gondoltam volna. Tehát, ha 10 évvel ezelőtti, vagy 15 évvel ezelőtti énemet megkérdezzük, akkor valószínűleg azt mondta volna, hogy soha a büdös életben nem fogok szerepelni egy ilyen filmben. Nem láttam magam előtt egyrészt ilyen nagyon színészi karriert, bár most sincsen, volt ez az alkalom, de hogy nem is láttam meg, valahogy nem is volt előttem semmiféle példakép. Tehát, hogyha bekapcsoltam a tévét, nem láttam a filmekben, sorozatokban kerekesszékes szereplőt, és most itt egy kicsit megjegyzem, hogy még a mai napig sem nagyon látok, tehát, hogy azért még mindig inkább az amerikai vagy külföldi műsorokban szerepelnek többször azért most már fogyatékkal élők, de még ott sem olyan arányban, mint ahogy kéne. Tehát, hogy ez például érdekes volt, hogy beszéltem külföldi kerekesszékesekkel, és ők is mondták, hogy azért azt érzik, hogy nincsenek annyira reprezentálva, mint amennyire kéne, vagy szeretnék.
Erre nézést neked van valami megoldó képleted, vagy megoldásod? Hogy ez miért van így?
Szerintem túl van misztifikálva az egész, szóval, hogy...
Már a részünkről?
Hát akár a részéről is, de hogy inkább azokról a részéről, akik így a rendezői székben ülnek,
én vagy
azt
a... Úgy értettem, hogy
tudom,
az
csak
átlag
most igen. Gonoszkodtam egy kicsit. Szóval, hogy szerintem, tehát, hogy amikor volt a film után két sorozat szerepem, és egymástól független sorozatok voltak, és mindkettőben ugyanaz volt a szerep, a buszra felszállok, és a buszsofőr először nem akar segíteni, majd szólnak neki a utastársak, és segítenek. Egy pici változtatás volt, de nagyjából ugyanaz volt a lényeg, ami ugye aztán a mindennapokból lett kiemelve. Miközben szerintem egy kerekesszékes lehet legjobb barát, lehet főszereplő, lehet akár bármilyen szerepben éppen, csak egy kicsit is egy sorozatban nem kell neki valamilyen, nem tudom, célt adni, vagy feladatot, hogy szerepeljen.
Rosszul is esett egy picit, így utólagosan visszagondolva, hogy a film dübörgő sikere után az a fajta igény az nem mutatkozott meg a színészi alakításaid irányába.
Hát ha nem is az én színészi alakításaim iránt, mert azért nem mondanám, hogy én annyira jó színész lennék, hanem inkább ez az amatőr, nem tudom, szféret karcolgatom, de hogy az viszont mindenképpen, hogy azért vannak tehetséges emberek, akik fogyatékkal élők is jó lett volna, hogyha ők egy kicsit több lehetőséget kapnak.
Ezt téged foglalkoztat? Mert az a típus vagy szerintem, aki azért úgy elmereng, akár társadalmi ügyeken is.
Foglalkoztat, próbálok is néha így rá pörögni, hogy na akkor én most nem tudom, ha nem is élharcos, de próbálok egy kicsit így szót emelni és foglalkozni ezzel. Aztán néha meg pont, hogy levesz az, hogy talán nincs rá igény, mert mégis jobb igény van arra, hogy nem tudom, XY botrány hős most éppen mit csinált, mint ahelyett, hogy az, aki milyen tök jó eredményeket ér el, azt meg ünnepeljük, vagy kövessük, vagy bármi ilyesmi.
De neked van, vagy volt küldetéstudatod? Kaptad magad ezen?
Nem volt, de egy idő után azért úgy kialakultak olyan célok, hogy na, akkor én most ezeket szeretném.
És mi a hatásfoka a te ebbéli tevékenységednek? Hol méred le? Tehát mikor sikeres az, amit te, ha zászlajadra tűzöd, annak valamilyen szintű megvalósulása, vagy a fejekben lévő változás, az megmutatkozik.
Akár, nem tudom, visszajelzésekben talán a legjobban. Tehát, hogy amikor egy épp valaki azt mondja, hogy jaj, én eddig így gondoltam, de neked, vagy XY-nak hála, másképp gondolom, akkor az már mindenképpen egy jó dolog. Amúgy meg senki nem születik használati utasítása, hogy hogyan bánjon a másikkal. Tehát, hogy mondjuk én se tudtam azt, hogy egy látássérültnek, vagy egy hallássérültnek mit mondhatok, mit nem mondhatok, mi az, ami bántó. Ugyanúgy nem várom el, hogy valaki tudja, hogy nekem most akkor hogyan kell segíteni, vagy hogyan lehet, nem tudom, velem beszélgetni, bár normálisan, mint bárki mással, de hogy ez is például az emberekben egy ilyen dolog szokott lenni, hogy nem merek hozzászólni, mert mi van, hogyha egy dolgot mondok, és az már bántó.
Meglepődve olvastam, hogy azt mondtad, hogy ha lenne lehetőséged valamilyen komoly kezelésre nem biztos, hogy azt te vállalnád például az őssejtbeültetés kapcsán.
Igen. Nekem van egy ilyen félelmem, hogy egyrésztről ugye így felsőtestben azért eléggé válasz vagyok meg minden, de közben meg a lábaim nem lettek annyira hosszúak, vagy nem igazán fejlődtek ki, mint ahogy kellett volna, és akkor van egy ilyen félelmem, hogy ha én most egyik napról a másikra így, ahogy vagyok, lábra állnék, akkor lehet, hogy olyan lennék, mint egy ilyen, nem tudom, felkiáltójá, vagy egy ilyen háromszög, meg hogy egyáltalán így még kicsit alacsony lennék, és az lehet, hogy zavarna, mint hogy inkább akkor ülök a székben.
Ha kiderülne, hogy például lehet változtatni a te állapotodon, csak ezek a esztétikai problémák, hogy nem tudom, minek nevezzem, fennállnának.
Az élet nagy problémái, hogy mekkora magas vagyok, de hogy...
Most de akkor is azt választanád inkább, hogy maradj székben, mint sem, hogy azzal a tudattal élsz együtt, hogy lehet, hogy rövidebb a lábad?
Ez megint az a kérdés, amire még nem fejtettem meg a végleges választ. Amúgy szerintem ez... Most én lehet, hogy azt mondom, hogy nem, aztán meg abban a helyzetben azt mondom, hogy igen. Ez annyira összetett szerintem, hogy ezt így nehéz rávágni, hogy akkor én akkor se, és stb., mert ez nem egy dac, vagy nem egy valami, hanem inkább az, hogy nekem kicsit óvatosság, hogy inkább először az, hogy vajon milyen hatásai vannak, mit vált ki, maga a kezelés, milyen utána az élet, stb., szóval, hogy nem lennék tesztalany talán így.
De mitől félsz? Vagy félnél?
A legnagyobb problémám aztán még mindig az, hogy néha viszont ilyen nagyon egoista vagyok, és az, hogy alacsony lennék, de hogy nem ez az élet legnagyobb problémám.
Nem?
Vagy igen, hígúság. Szóval, hogy lehet, hogy valahogy ezt szoktam meg. Tehát ez a legnagyobb, hogy egy változás, ami fenekestül felfordítaná az életemet, és akkor megint meg kéne tanulni egy új helyzetet. Egy nagyon új helyzetet, mert akkor nem az van, hogy akkor nem tudom, egy átalakított lakás, egy buszos eset, egy hogyan tudok megtervezni az életemet, hanem akkor úgymond szabadon élhetek, mert nem kell előtte való nap megterveznem, hogy akkor jó, ebben a megállóban elmegyek, aztán itt tudok utána átmenni tömegközlekedéssel, szóval, hogy ez talán egy kicsit a úgymond szabadságtól való félelem, de ez megint ilyen fura.
Miközben nagyon sokáig ezt szeretted volna, és ezért perekedtél a sorssal, hogy ez miért nincs nekem.
Igen, de akkor vagy az elejétől legyen, tehát hogy ne legyen ilyen, nem tudom, most meggondoltam magam című dolog, lehet, hogy ez a problémám, de lehet, hogy nem ez a problémám, nem tudom. Tehát tényleg szeretnék neked egy ilyen fix választ adni, és ez az a kérdés, amit még nem tudok megválaszolni magamban.
Ez érdekes. Ez nagyon érdekes dolog, hogy az ember mennyire fél attól, tehát vágyik valamire hosszú éveken keresztül, sok mindent odaadna érte, hogy az legyen az osztály része, ami nem, és amikor csak a lehetősége fölmerül annak, hogy ezt ő megkapja, már nem olyan biztos a döntésébe, és tulajdonképpen ami ellen eddig ágált, az hirtelennyébe voltak éppen elfogadható lesz neki, és vonzó.
Igen, de maga az, hogy maga a vágyódás is az inkább az volt, hogy miért nem az elejétől kezdve volt így. Tehát ha most ha nem is tudom, 14 évesen hirtelen megváltozott volna az élet, és egyszer csak egyik napról a másikra kezdek el járni, akkor is biztos, hogy fura lett volna, vagy fura lenne, vagy azt mondtam volna, hogy na jó, akkor most nekem kell, nem tudom, gondolkodási idő.
Igen.
Tehát, hogy valahogy ilyen, nem tudom, valószínűleg igen.
Egyébként tudsz mondani egy olyan példát, hétköznapi bármilyen példa lehet, amire ennyi idősen úgy tekintesz vissza, hogy ezt nagyon sajnálod, hogy kimaradt az életedből.
Ha most vége lesz ennek a beszélgetésnek, és hazaérünk, akkor biztos, hogy eszembe jut, hogy 5 ilyen, de most így egy se. Tehát, hogy valahogy azért szerencsére teljes életet tudtam élni, és azok, amik kimaradtak, mint például nem tudom, a születésnapozásra, vagy házi bulira elmenni, ezek nem azok, amik világvége dolgok, főleg úgy, hogy mostanra már simán el tudok menni ilyenekre, vagy tudnak segíteni a többiek, vagy...
Ismerkedni, mert tudjuk például kerekesszékkel?
Megvannak a maga kihívásai bőven.
Kihívásai, de megvannak a maga megoldásai is, nem?
Egyes esetekben igen.
Mert azt mondtad, hogy szerinted egy kerekesszékes hölgynek sokkal egyszerűbb a helyzete, mint egy kerekesszékes fiúnak. Miért?
Ezt mondtam, és emlékszem is, hogy miért, mert hogy én beszéltem egy srácsal, akinek kerekesszékes barátnője volt, és ő mondta azt, és ez például tényleg így nagyon megmaradt, hogy neki kerekesszékes lány azért is vonzó, mert ott van egy bajba jutott valaki, akin lehet segíteni. Egy kerekesszékes fiú úgymond nem lesz vonzó egy épp lánynak, mert jaj, itt van valaki, akit nekem kell ápolni és segíteni, miközben nem kell ápolni és segíteni, de van azért egy ilyen fajta, tehát ameddig valaki nem ismeri meg a másik félt, addig vannak azok az előítéletek, hogy na, akkor majd biztos ezt és ezt és ezt, és már az elején ellövi az egész kapcsolatnak a lehetőségét. És nem mindenkinek, de...
Szerinted egy fiú esetében nincs ilyen, ha ez valós, ez a félelem, vagy ez a fajta aggály, nincs egy kerekesszékes lányjal szemben. Szerintem, ha ott megvan, akkor egy lány esetén is éppen annyira van csak meg, és ha nincs ott, akkor itt sincs.
Valószínűleg. Nem végeztem még statisztikát, hogy kiderüljön, hogy vajon melyik, de szerintem azért nekem valahogy, hogy az jött le, hogy inkább abban tehát, hogy egy épp fiú jobban ismerkedik egy kerekesszékes lányjal, mint fordítva. De ettől függetlenül nekem is voltak kapcsolataim, működtek, voltak olyan helyzetek, amikor kellemetlen volt, hogyha be akartunk menni valahova, akkor ha ott 3-4 lépcső volt, akkor vagy be kellett mennie és szólnia, vagy segíteni azokon a lépcsőkön. Én nem csináltam ebből problémát, de vannak olyan kerekesszékes fiúk, akik tudom, hogy például egy kicsit nekik ilyen ego kérdés is volt, hogy na akkor most ő segítségre szorul. Tehát, hogy ott meg a másik oldalról is vannak ilyenfajta.
Nem minden fúj inkább a szél? Hogy egy lány esetében ez a fajta kiszolgáltatottságérzés, ego kérdés, ez kevésbé bontakozik ki, mint sem egy fiú esetében.
Valószínűleg, de nálam nem, tehát hogy nekem ebben a fajta dologban nem voltak ilyen problémáim, tehát hogy én nem izgultam ezen, hogy na akkor most meg kell kérnem mondjuk, hogy rakja be a kerekesszéket a kocsiba, vagy bármi ilyesmi, hanem ha úgy volt, akkor megkértem, ha úgy volt, akkor be tudtam rakni. Tehát hogy valahogy megvolt egy kicsit ez a szimbiózis, vagy nem is tudom, ez a...
De jól működő kooperáció.
Igen.
És hogy és miképp tud ismerkedni egy kerekesszékes fiú? Ennek milyen kialakított formái vannak, platformjai vannak, vagy ugyanúgy az életben?
Talán emberfüggő is. Tehát hogy ez megint olyan, hogy van, aki írásban jobban fejezi ki magát, és mondjuk írásban akár egy ismerkedő oldalon jobban megbeszélik az élet nagy dolgait, és addigra már kialakul egy kapcsolat, amit már, hogyha találkoznak, akkor ott azt könnyebb folytatni. De mondjuk én személyesen is, nem tudom, puliban, vagy beszélgetni, vagy társaságban, vagy baráti körben ott is azért elkezdtek beszélgetni, és kiderül, hogy na, akkor van valamiféle érdeklődés.
De az a fajta fiú, hogyha kinéztél egy lányt egy házi buliba, akkor gondolkodás nélkül teljes értezetedbe megszólítottad lévén, hogy nagy dumás gyerek vagy?
De igen, de inkább elkezdtünk csak beszélgetni. Szóval nem volt olyan sose, hogy na, akkor... Én most ott voltunk valahol, és akkor nekem most barátnőt kell vadászni. Uh-huh. Tehát így ilyen nem volt, hanem így elkezdtünk beszélgetni, és akkor na hát vele tök jól megvan egyfajta, nem is tudom, kapcsolat, egy beszélgetési, szóval a kémia.
Most egyébként te a te állapodod tekintetében mennyire tudod azt, hogy mert volt egy olyan mondatod, hogy azt mondtad, hogy ez lehet jobb is, rosszabb is. E tárgyban te mennyire vagy napra kész?
Hát most éppen rosszabbodott.
Az mit jelent?
Hát azt jelenti, hogy nem olyan erős most úgy a gerincem meg azok az izmok, amik úgy tartják magát az egész felső testemet, és emiatt nehezebben bírok ülni, és sokszor tartom magamat, mint most is például tartom magamat azért az egyik kezemmel általában. Ezek régebben azért egy kicsit kevesebb erőfeszítést igényeltek, jobban elfáradok mondjuk egy nap az egész napos üléstől.
Valami perspektíva, vagy valami fajta előremutató orvosi diagnózis van erre nézve? Tehát, hogy alakul, jobbra fordul, rosszra fordul, vagy tulajdonképpen sötétbe tapogatóznak hát az orvosok is?
Folyamatosan tud rosszabbra fordulni, inkább szinten lehet tartani. Tehát ez inkább olyan, hogy van egy görbület a gerincemben, hogyha nem csinálok gyógytornát, vagy nem mozgok, és nem élek aktív életet, akkor ez folyamatosan görbülni fog egy olyan szintig, ahol vagy műtét kell, vagy mit itt kell. Tehát,
Tehát biztos,
hogy akkor lehet, hogy egyszer csak odáig eljutunk, hogy mint a filmben, műteni kell majd engem is.
Na hát beszélgetünk sok mindenről, küldetéstudatról, csajokról, futásról, filmről. Ha beszélgetünk mondjuk 10 év múlva, akkor szerinted miről fogsz nekem beszámolni?
Remélhetőleg arról, hogy mennyi minden történt még. És aztán talán az, hogy kicsit erősebb a fogyatékkal élők, vagy a mozgáskorlátozottak reprezentációja, tehát hogy javult remélhetőleg, aztán gyakorlatilag meg ez mindig kiderül, hogy egy kicsit hosszadalmasabb folyamat, és nem egyikről a másikra fog ez megváltozni.
Fenyvesi Zoli életében a korlátok legfeljebb azért vannak, hogy legyen miket ledöntenie. Példaértékű a kitartása. A világot a felforgatók teszik jobb helyé. Konfliktusokat vállalnak, mert hisznek valamiben, nekik köszönhetjük a fejlődést. Magyarországon is vannak felforgatók szép számmal. A következő epizódban újabb hazai úttörőt ismerhettek meg. Ha tetszett a műsor, iratkozz fel az Apple, Google és Spotify podcast lejátszókban, vagy ott, ahol épp hallgatsz minket. Kövess minket a felforgatók Facebook oldalán és az Instagramon.
Az epizód szerkesztője Regényi Eszter és Zsille Sára, a főszerkesztő Neizer Anita, a gyártásvezető Rögerdia, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richárd. Én Kodarkai Endre vagyok. Legyetek felforgatók ti is!
Beaton Studio.
A Volvónál hisszük, hogy a biztonság ma már nem értelmezhető a fenntarthatóságtól függetlenül. Ezért vállaltuk, hogy 2040-ig teljes mértékben klímasemleges és körforgásos vállalattá válunk, és hogy felelős, etikus üzletvitelünkkel hozzájárulunk egy igazságosabb társadalom létrejöttéhez. A fenntartható jövő közös ügyünk, amiért együtt kell dolgoznunk. Forgassuk fel együtt a világot a megteremtése érdekében.
Ez egy Beaton Podcast.